Röviden bemutatkoznék, csak azért, mert sokak ismertek már, viszont szerintem van azért egy kisebb csapat, aki nem. Én Kozák Péter vagyok, Bicskén élek a feleségemmel, 2 éves és 9 hónapos kislányommal, és várjuk a másodikat. Na, ugye a 7. napot kezdi a Vicus, úgy tűnik, hogy ő is kislány lesz, úgyhogy izgalommal várjuk, október közepére van kiírva. Hogy mi a helyem, vagy a szolgálatom, ez különösen is egybeesik. A Fiúság Akadémia az egy felekezet független, felnőtteknek szóló, hát tulajdonképpen teológiai akadémia, de szándékosan életközeli, tehát nem olyan elvont, mint amilyen hangzik. Egyébként még mindig tart a pótjelentkezés, úgyhogy júliusban még jelentkezni. Egy 2 éves iskolát hirdettünk most meg, ami gyakorlatilag 2 év alatt megyünk végig a Biblián. Egy Mózestől elkezdve egészen a Jelenések könyvéig. Ezen az akadémián végzem a szolgálatomat, tanítok, mentori csoportokat vezetek, sok személyes beszélgetésem van, elsősorban lelki gondozás, de mentorálás, tanítványozás is, amikor ez így egybe csúszik. Amúgy én református lelkész voltam az akadémiai szolgálatom előtt, Rákos Csabán voltam beosztott lelkész, előtte a Pasadéti Református gyülekezetbe jártam. Felnőttként értem meg, tehát ilyen 21 és fél éves voltam, és azelőtt se kép, se hang, tehát én semmilyen vallásos nevelést nem kaptam, viszont óriási nagy kereső voltam. Hát ennyit rólam, bemutatkozásként. Így a dicsőítés vége fele futott át rajtam az a gondolat, hogy így hát nem a sorsnak, de Istennek a viselésének, vagy inkább az elhívásának az iróniája, hogy én, aki az életemnek a nagy részét depresszióban, vagy depresszió közeli állapotban élem, megéltem, pont azt beszél nektek most az élet értelméről. Úgyhogy nekem elhihetitek, hogy nekem ez egy személyes téma, tehát ez nekem húzsba vágó téma. És ahogy beszélgetek emberekkel, keresztényekkel, úgy gondolom, hogy másoknak is. És szerintem ez egy érdekes dolog, hogy tehát annyira hozzászokunk ahhoz a gyülekezetekben, most ez jó vagy rossz, azt most hagyjuk, hogy alapvetően az ige felől közelítjük meg a kérdéseket. Tehát mondjuk van egy szakasz, és akkor azt mindig kifejtik nekünk. Én ugye arról vagyok híres, a 4. előadás sorozatom itt, a Páratlan Héten, hogy alapvetően nem ilyen vagyok, tehát nem így teszem fel a kérdést, hogy nem, értek, nem az van, hogy most én hoztam nektek egy igét, amit meg akarok nektek magyarázni. Az én módszerem nem ez. Hanem az én módszerem az, hogy tegyünk föl egy húsba vágó világi kérdést, ami tényleg érdekel, mindenkit érdekel. És értitek, hogy az élet felől közelítsük meg azt, hogy mit tanít nekünk a Szentírás. Ezt nevezik rendszeres teológiának egyébként, hogy inkább egy kérdés felől közelítve az ember ránéz, hogy a Bibliának a teljessége mit tanít nekünk erről az adott kérdésről. Zárójelben még annyit hagy jegyezzek meg, hogy a Fiúság Akadémiának van egy projektje, aminek az a neve, hogy Pont Jézus. Ez a Pont Jézus ez az egyik szolgálatunk, ami így online térbe zajlik. Itt is ilyen kurzusok vannak fönn online, lehet rájuk jelentkezni. Egy kicsit bonyolult rá jelentkezni, de ez amiatt van, mert aki jelentkezik egy kurzusra, amellé mi, a csapatunk kirendel egy embert, akivel tud online beszélgetni az adott kurzusról. Tehát ez nem olyan, mint a YouTube, hogy felmész, megnézed, kikapcsolod, hanem bejelentkezel, kirendelnek melléd egy e-mentort, akit mi így hívunk, és akkor az adott kurzusban, amit elolvasol, vagy megnézel, vagy meghallgatsz, mert van fenn írásos is, podcast is, meg videó is, erről beszélgethetsz valakivel. És a Pont Jézuson van fönn egy kurzus, aminek az a címe, hogy céltudatos élet. Ennek a korábbi címe az volt, hogy mi az élet értelme. És gyakorlatilag erre épülve fogok most nektek tanítani. Tehát ez tulajdonképpen, annak, amit elmondok, körülbelül így az egyharmada fele, az tulajdonképpen online is jelenleg elolvasható, később meg videó megnézhető, mert már felvettük, csak még nem tudtuk, meg tudtuk kirakni. Úgyhogy ti most a kibővített változatot halljátok most ezen a héten. Zárójelbe zárva. Én egy kérdés hagyd tegyek föl nektek, most az annyiban nem költői, hogy esetleg tegyétek fel a kezeteket, hogy ugye az elmúlt időszakban, évben, vagy úgy egyáltalán az életetek során volt-e már olyan, hogy feltettétek ezt a kérdést, hogy mi az életem értelme, vagy mi értelme van ennek az egésznek. Így kezeket lehet kapni. Hú, igen, de én is, igen, hogy aki igennel. Aha, jó, jó, akkor nem fölösleges az előadás sorozat. Illetve nem mondom el azt, amivel készültem, hogyha kevesen teszik föl a kezüket. De akkor azt most nem mondom, ilyen opcionális, hogy sose tudhatja az ember, mire számíthat. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, mert emlékezni kell, mint egy tizede, másfél, nem tudom. Amikor még néztem tévét, akkor volt egy ilyen reklám, viszki reklám, hogy, és ez volt a szlogenje, nem tudom mennyire rémlik, hogyha lepereg előtted életed filmje, akkor élj úgy, hogy legyen értelme végignézni. Tehát ez volt a szlogen, hogyha lepereg, az életed végén lepereg előtted életed filmje, akkor élj úgy, hogy érdemes legyen végignézni. Ugye most ez egy viszki reklámba ágyazva azért elég furán jön ki, mert ugye nyilván itt ugye azt sugallja a reklám, hogy ugye minél több viszkit benyakalsz, annál több értelme lesz az életednek. Tehát ezt ebbe a kontextusba ugye nehéz lenne máshogy interpretálni. Most többről lesz szó ezen a héten, ennél a válasznál. És szerintem még azért nagyon jó ez a szlogen, mert rámutat egy nagyon fontos kérdésre az életünkkel kapcsolatban, hogy oké, lesz egy film, amit tegyük föl, hogy végignézünk, nem tudom, de tegyük föl, hogy végignézünk a végén. Hogy jó, de mitől érdemes ezt a filmet végignézni? Tehát ez itt a nagy kérdés. Mitől érdemes ezt végignézni? Ez az előadás sorozat többek között erre a kérdésre válaszol, hogy mitől érdemes. Hogyha végignézem a végén, akkor mikor érezhetem azt, hogy na, ezt érdemes volt végigélni, ezt az életet. Ugye nem véletlenül változtattuk meg a Pont Jézuson is ennek a kurzusnak a címét, ugye céltudatos életre, mert ez a mi az élet értelme, így mondták mások, hogy hát olyan depis ez a kérdés, hogy legyen már valami pozitívabb legalább a címe a kurzusnak, és ezért úgy átneveztük céltudatos életre. Most azok kedvéért mondom, mert nem biztos, hogy mindenki, aki itt ül, az egy ilyen búskomor, filozófukos, vörösbor mellett ülő, nagy kérdéseket föltevő figura, de azoknak se hiába való itt ülni. Azért, mert ugyanezt a kérdést tulajdonképpen pozitívan is meg lehet fogalmazni, hogy milyen célokért érdemes élni. Tehát lehet, hogy te egy céltudatos faszi vagy, de milyen célokért érdemes élni, és milyenekért nem? Vagy melyek azok, amik inkább csak alcélok, de mik a fő célok, mik az emberi életnek a prioritásai, amiért tényleg érdemes élni? Miért fontos és különösen is időszerű ez a kérdés? Mármint az élet értelmére vonatkozó. Először is az, hogy én, ez egy szubjektív válasz lesz, hogy én rendszeresen, vagy nagyon sokszor megéltem már ennek a fájdalmát. Hogy azért ez nem egy kis fájdalom az embernek, amikor azt érzi, hogy nincs az életemnek értelme. Ez egy nagyon nagy fájdalom. És ezt szerintem többen belülről ismerjük. Még ha nem is pontosan így fogalmazzuk meg, mert meg lehet úgy is fogalmazni, hogy mondjuk olyan üres az életem, vagy nincs beteljesedés az életemben, az tulajdonképpen ugyanez a téma, ugyanez a kérdés. Ha történetileg nézzük, hogy mióta és miért vált olyan égető kérdéssé az élet értelme, én azt látom, nem akarom idealizálni a középkort, vagy a felvilágosodás előtti korokat, de alapvetően volt a társadalom struktúrája, egy olyan üzenete, egy olyan nagy története, egy olyan értelmezési tartománya, amiben, hogyha beleszülettél, akkor az sokkal több mindent, több keretet adott, amiben tudtad értelmezni magadat és az élet értelmét. És jött a felvilágosodás, ez a 17. századnál járunk körülbelül, amikor minden megingott a filozófiába, elvetettek mindenféle keretrendszert, az egyháznak a nagy történetét, stb. És az ember egyre inkább azt érzi, hogy független attól, hogy világi vagy nem, hogy nincs mihez igazodnom. Nem tudom, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre, hogy mi az életemnek az értelme. És vegyétek észre, hogyha ez a tudomány is ad nekünk egy történetet, És általában a történetek azok, amik értelmet adnak az életünknek, de vegyétek észre, hogy a tudomány, ami választ ad az embernek, az minden igazi történet. Tehát most gondoljatok bele, hogy a tudománynak a válasza az most függetlenül attól, hogy ez fizikai szinten igaz-e vagy sem, most tekintsünk el ettől a kérdéstől. De a tudomány válasza az az, hogy minden egy értelmetlenül, egy nagy bummal elkezdődött kb. 15-16 milliárd évvel ezelőtt, a semmiből jön, volt egy nagy bum, minden fölrobbant, valahogy kialakultak a fizikai állandók, évmilliárdokkal később létrejött a naprendszerünk, a naprendszeren belül a Földön elkezdődött ugye az evolúció, és ez az egész a semmibe tart, és néha az Origón vagy az Indexen elolvassuk, hogy milyen jó lesz majd, meg 2,5 milliárd év múlva kihuny a nap, és minden élet megszűnik a Földön. Ez a tudománynak a története. Na most ki érzi jól magát? Tehát értitek, hogy ez egy annyira üres történet, ha belegondoltok. Értitek, a semmiből jövünk, nincs semmi értelme, nincs benne semmi személyesség, nincs benne semmi szeretet, és tart ez az egész a semmibe. Hát én nem csodálkozom, hogy aki alapvetően erre van szocializálva el a történetre, már pedig erre vagyunk a leginkább szocializálva. Hát persze, hogy az emberek azt érzik, hogy hát így az életnek nincs értelme. Hát ezzel a sztorival tényleg nincsen. Most tényleg független adta a kérdést, hogy most ebben mennyi igazság van fizikai vagy biológiai szinten, de az élet az biztos, hogy sokkal több ennél az üres tudományos történetnél. Az is egy fordulat, akár 19. század Nietzsének vannak ilyen nagyon furcsa írásai, nem akarok belemenni, de hogy vegyétek észre, hogy régen évszázadokig sokkal inkább a megelégedés és az alázat volt az érték. Tehát ezt tartottuk értékesnek úgy az emberekkel kapcsolatban. És vegyétek észre, ahogy most nézzük a filmeket, bármit, médiát nézzük, stb., hogy sokkal inkább a kivagyiság, a hiúság, a nagyra vágyás az igazi érték. Tehát akkor vagy jó ember, hogyha ilyen vagy. Ha egy olyan alázatos, visszafogott, olyan megelégedett az élettel, akkor meg egy olyan furi kis bogár vagy. És ugye ez is egy olyan változás, ez egy morális szintű változás, ami ugye arra, abba az irányba nyomja az embert, hogy nehogy már megelégedjél az életettel. Te legyél mindig szebb, legyél mindig vékonyabb, már nem tudom, hogy mennyire vékony, legyél izmosabb, legyél gazdagabb, legyen több a hajad, minden legyen több. De nehogy már véletlenül azt érezd, hogy most ez így ajándék. Vagy most akkor így van értelme az életemnek. Hanem minden a beteljesületlenség felé nyom, ezt akarom ezzel mondani. Egy következő jelenség a világunknak, ami ellene hat, hogy értelmesnek lássuk az életünket. Az az, hogy a felvilágosodástól kezdődő társadalomban, a társadalom filozófia, de ez teljesen átmegy a politikába is, tehát ezt éljük, hogy minden a szabadságról szól. Hogy az életünk az ugye a lehetőségeknek a világa, mi alapvetően ilyen elvi szinten, ilyen jogi szinten, tehát alkotmányban rögzítve van, hogy te neked mindenféle szabadságod van, és ezzel a szabadsággal te éljél. Csak az a baj, hogy ez a típusú üzenet teljesen felkorbácsolja bennünk, emberekben az, hogy na most akkor megcsinálhatom magam. Most van lehetőség. Mert régen a középkorban nem volt, cipész volt az apám, én is cipész lettem, azt arrivederci. De most már a 21. században, itt most már mindent szabad, itt már minden lehet belőled, bármi lehet. Te már lehetsz mondjuk egy dél-koreai férfi énekes. Érted? Bármi lehetsz. Minden, mert minden lehetséges. Nagy a szabadság, itt vagyunk a szabadság földjén. És mindenki belepusztul. Mindenki belepusztul, mert értitek, én nekem volt egyszer egy ilyen élményem, bemettem Amerikába egy boltba, én nagyon szeretem a chipset, ezt már mindenki tudja rólam, bemegyek Amerikába, bemegyek, és ott van 60 féle chips. Na, az a pokol. Mert hogyan választom ki a legjobbat? Hogyan választom ki 60-ból? Mert legalább kettő lenne, mint a, nem tudom, a szocializmusba. De nem van 60. Értitek, a szabadság. Választhatsz. De nem a boldogságomat meg a beteljesedésemet szolgálja, hanem a frusztrációmat szolgálja, mert ott van bennem az, hogy na ezt most leveszem a polcról, hazaviszem, és lehet, hogy egyébként tök rossz íze van. Jézus, mit kéne csinálnom? Vásároljam végig az összes 60-at? És értitek, most ez egy példa, de ez mindenre lehet, ezt akár még a párkapcsolatokra is lehet. Most már bárkivel megismerkedhetsz. Lehet, hogy egy indió fickó lesz a férjed. Facebookon simán. Jó, de most próbálgassuk végig mind a 3,5 milliárd másik neműt, vagy most mi a projektje ennek? A szabadságod megvan hozzá, sőt, most már szinte a lehetőség, tehát a tényleges lehetőséged is megvan hozzá, megtanulsz nyelvet, vagy legalább angolul. Annyit akartam ezzel mondani, hogy ez a szabadságnak ez a világa, ami valamilyen szempont, tehát van ennek pozitívuma, de van ennek egy nagyon erős árnyoldala is, többek között a tekintetben, hogy az emberek mennyire érzik beteljesedettnek és értelmesnek az életüket. És ugye az élet értelme helyett, mert ez inkább helyett, most ezen volt a hangsúly, maradnak a függőségek. És nagyon sok függőségünknek tulajdonképpen ez a magyarázata, hogy nem találjuk a helyünket az életbe. Nem látom azt, hogy, van igazi értelme az életemnek. Úgy érzem, hogy nincs jelentősége az életemnek, és az ebből ez egy fájdalmat szül, vagy szülne, vagy szorongást, vagy önkárhoztatást, és az ember emiatt belemenekül a függőségekbe. Azt nem állítom, hogy minden függősége mögött ez van, de azt állítom, hogy ez az érzés ez egyenesen löki az embereket abba, hogy valamilyen függőségekbe essünk. És ugye a függőségek azok nagyon trükkösek. Tehát, hogy ilyenkor, amikor függőség szót halljuk, akkor lehetőleg ne csak az alkoholra, meg a drogokra gondoljunk. Mert mind ezek a sztereotípiák. Hanem ilyen, ami, most mondok olyanokat, amiket esetleg magamon is észrevettem. Tehát ez a vásárlás függés. Amikor az ember egy kicsit jobban akarja érezni magát, és akkor akár a neten mindenképpen kell venni valamit, vagy ki kell nézni egy újabb technikai kütyűt. Vagy a túlevés, a só és a cukor függés. Szerintem a világ két legnagyobb függése a só és a cukor, és senki észre nem veszi. Csak egyszer próbáld meg abba hagyni. És akkor rájössz. Vagy a munkaalkoholizmus, amit még dicsőíteni is szoktunk. Hát az a jó munkaerő, nem? Hát a cégek is azt keresik, hogy dolgozza halálra magát. Sorozatfüggés. Most nem folytatom tovább. Információfüggés. Social media függés. Kapcsolatfüggés. Legyen ez gyermek, párkapcsolat, stb. Nem akarok ebbe belemenni, csak azért hoztam ezt elő, mert az élet értelmének a keresése szerintem szorosan összefügg ezzel a kérdéssel. És azt is állítom, hogy amennyiben az ember megnyugtató választ talál, az jelentősen enyhíti azt az erőt, ami a függőségek, legyen ez bármilyen jellegű, ami a függőségek felé irányítja és viszi. Álmodjunk most egy kicsit együtt. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mikor éreznénk azt, hogy van értelme az életünknek. És én 5 dolgot gyűjtöttem össze, amit szerintem mi érezni akarunk, vagy tapasztalni akarunk ahhoz, hogy értelmesnek lássuk az életünket. Az egyik az az, hogy szerintem a klasszikus válasz az az, hogy előkerül ez a kérdés, hogy na, mi az értelme az életünknek, akár a tiédnek konkrétan, stb. Akkor jellemzően egy ilyen válasz szokott születni, szerintem a kifejezés is ismerős lesz, hogy szeretnék nyomot hagyni a világban. Nem? Tehát ezt, hogy én szeretnék nyomot hagyni a világban. Magyarul, hogyha meghalok, akkor valahogy úgy szeretnék meghalni, hogy valami olyan hatásom volt, ami tulajdonképpen engem túlél, vagy jelentős, vagy sokaknak jelentős. Magyarul az egyik, amit szeretnénk, amire vágyunk a szívünk mélyén, hogy valami igazán maradandóba. De megkockáztatom az örökké való jelentőségű kifejezést. Hogy valami olyasmibe szeretnék részt venni, ami igazán maradandó és örökké való, és nem fújja el a következő tavaszi szél. Hanem valami maradandót szeretnék letenni az asztalra. Erre vágyik az emberi szív. Egy következő jellegzetessége az az, hogy az ember igenis ott van az emberek szívében az, a bűnükkel együtt, hogy igenis szeretnénk azt, hogy túlmutasson az életünk önmagunkon. A szíve mélyén mindenki tudja, hogy az öncélú élet az értelmetlen. És vegyétek észre, hogy ez, hogy mondjam, ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy, ilyen, hogy ilyeneket gondoljon. Tehát gondoljatok bele, hogy hány ember olyan, hogy orvos, vagy tanár, vagy művész, vagy színész, azért választja tulajdonképpen a szíve mélyén, nem biztos, hogy ez tudatos, de azért választja a szakmáját, mert azt szeretné, hogy az élete túlmutasson önmagán. Hogy a színész az mást akar szórakoztatni, az orvos az mást akar meggyógyítani. Hatás. Másra. Hogy ne önmagamról szóljon egyszerűen az életem, hanem valami többről, valami másról, valami rólam, rajtam kívülin. És ez az, ami igazán értelmet tud adni az életünknek. Egy következő, az gyakorlatilag az, hogy amikor ez a kérdés jellemzően bennünk fölvetődik, ez a mi az életemnek az értelme, ez általában olyankor tesszük föl, amikor ránk tör egyfajta ilyen ürességérzés, egy örömtelenség, egy ürességérzés. És ez nagyon eluralkodik, és mondjuk nem tudunk mibe épp menekülni, és végre fölteszünk kérdéseket, akkor szokott ez előkerülni, hogy olyan üres az életem. Mi az értelme az én életemnek? Magyarul valami olyasmit kell találnunk, ami betölti az ürességünket. És kapcsolódik hozzá az öröm. Tehát én nem hiszek abba, hogy az élet értelme az örömtelenül értelmes lehetne. Az az értelmes élet, amit kísér az öröm. És kíséri az, hogy ez a fájdalmas ürességérzés, ez igenis elmúlhat a szívünkbe. A negyedik, és erre már céloztam ilyen félmondatokba, hogy az ember akkor tudná, vagy tudja értelmesnek érezni az életét, amikor el tudja mondani azt, hogy én valami nagy sztoriban veszek részt. Valami nagy történetnek vagyok a részese. De nem egy ilyen tudományos történetnek, ami a semmiből jön és a semmiből megy, meg nem egy ilyen csehszlovák művészfilmet képzeljetek magat elé, hogy ott cigiznek, isznak, és akkor elkezdődik, és akkor végig ez megy, és a végig is ugyanez megy, és semmi, ugye semminek nincs semmi értelme. És erről szól a film, hogy ezt a jól kifejezi, csak nem vagyunk vele előrébb. Csak maximum látom, hogy együtt érzett velem a színész, de, vagy a rendező, de nem sokra megyek a filmmel úgy, amúgy. Egy nagy sztori, aminek van eleje. Van probléma. El kell indulni. Értitek, mint egy mesehős. Tudjátok, hogy ott van a szegény legény a faluba. És valami többre vágyik, és elindul a történetbe, és akkor jön a nagy folyó, meg jönnek a sárkányok, meg jön a szép kinézetű boszorkány, aki megpróbálja elcsábítani, és ellenáll, és leküzdi, megsebződik, szenved, és ér a királyságba, és meglátja a hetedik király kisasszonyt, és meghódítja, és a vége az, hogy elveszi, és értitek, hogy valahonnan krízis, harc, küzdelem, szenvedés, beteljesedés. Ez egy nagy történet, ez egy igazi történet. És erre vágyunk. Egy nagy történetbe szeretnénk részt venni. Ezért olyan kicsit már ilyen romantikus jellegű, hogy amikor így halljuk mondjuk másnak a történetet, mondjuk a Microsoft, ez az ilyen garázs cégeknek a keletkezése, és akkor tudod, így hallgatod a sztorit, hogy ott voltunk egy garázsba, és ott bütyköltünk valamit, és akkor létrehoztunk valami ablakos rendszert, amit amúgy az Apple-től nyúltak le, de létrehozták, és akkor ez egyre nagyobb lett, és értitek most meg már, és ez egész egy ilyen nagy történet. És értetek, ha ilyet meghallgat az ember, akkor közben azt érzi, hogy de jó lenne egy ilyen nagy sztoriba részt venni. De hogyha én a saját életemre, egy földi életemre ránézek, hát megszülettem Budapesten, hát sokan megszülettem Budapesten, értelmiségi család, pláne, akkor tanulgatok, értitek, és akkor van egy ilyen, hát ez nem egy nagy történet. Milyen nagy történetre vágyunk? És az utolsó jellegzetesség az, hogy szeretnénk, és én ezt úgy mondom, hogy én amúgy egy tök introvertált figura vagyok, de még bennem is megvan ez, hogy szeretnénk, hogyha ez egy csapatba történne. De tulajdonképpen a szívünk mélyén nem azt akarjuk, hogy most ez így tök egyedül legyen meg, hogy legyen értelme az életemnek, hanem azt szeretném a szívem mélyén, hogy legyenek küzdőtársak. hogy legyenek csapattársak, hogy mennyivel jobb, értitek, egy csapatban nyerni, mint egyénileg. Egymás, értitek, az egymás öröme, meg a jelenlét, az gyakorlatilag meg sokszorozza az élményt. Ugyanígy az élet értelmével kapcsolatban is. Visszatérünk még erre, meg az egész előadás sorozat tulajdonképpen erre a felvetésre is válaszol. Most csak felvetek kérdéseket, altémákat. Azt a kérdést is, hogy hogyan próbálunk meg értelmet adni az életünknek mi magunk, mert azért próbálunk. Tehát az ember azért próbálkozik, az így nagyon nehéz élni, vagy nem jó ezzel szembesülni, amikor az ember ezt érzi, hogy nincs értelme. És nyilván, amit felsorolok, az nem teljes a lista, inkább csak tipikus dolgokat sorolok föl. Ugye manapság az egyik nagy ilyen, amivel megpróbálnak az emberek értelmet adni az életüknek, ez gyakorlatilag a hírnév. Tehát, hogy valahogy bekerülni a médiába, a való világba, a blikbe, az Origóra, a YouTube-ra, influencer legyek, stb. És egy csomó mindenek tulajdonképpen, ha egy kicsit úgy megkapargatjuk, az amögött az van, hogy én tulajdonképpen azt szeretném, hogy én híres legyek. Akkor lesz értelme az életemnek, ha nagyon-nagyon sokan ismernek és elismernek. Ez az egyik változat. A következő. Egyszerűen a vagyon. És a vagyonnak a gyűjtése. Nincs semmi baj egyébként az anyagi javakkal. Tehát értsétek jól, amit mondok. De amikor arról van szó, hogy az emberi életnek akkor lesz értelme, ha vagyonom van. Vagy ilyen autóm, vagy olyan épület, vagy olyan ház, stb. Akkor ez egy rendkívül és sohasem ad beteljesedés, és egyébként több az előbb említett kritériumnak sem felel meg, többek között annak, hogy túlmutasson az emberi élete önmagán. Mert önmagában a vagyon az nem mutat túl az emberi életen. Vagy ott van egy következő, ez is klasszikus, ahogyan próbálunk értelmet adni, ez a munka, sport, hobbi. Amit gyakorlatilag úgy lehetne összefoglalni, hogy a teljesítményemmel. Akkor van értelme az életemnek, ha leteszek valami kivételes teljesítményt. Ha nem, akkor nincs értelme az életemnek. Ha sikerül valahogy nagy nehezen letenni valami nagy teljesítményt, akkor pedig volt. Egy következő lehet például a gyermek. Vagy a párkapcsolat, szerelem, szexualitás és a társfüggés. Ezek a kategóriája. És ugye ha feltesszük azt a kérdést, hogy sikerül-e ezzel értelmet adni az életünknek. Akkor azt láthatjuk viszonylag könnyen egyébként, csak ezt általában közben a végén, vagy utólag szoktuk belátni, hogy nem, tehát nem ad beteg. Nem, ezek a változatok, amikor ezeket a dolgokat az életünk értelme miatt kergetjük, egyszerűen nem adnak beteljesedést. Egyébként vegyétek észre, hogy a felsorolásban gyakorlatilag semmi rossz dolog nem volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy az az öt dolog, amit felsoroltam, az rossz vagy bűn. Nem ezt mondtam, hanem azt mondom, hogy amikor az életem értelmét kötöm ehhez, akkor egyszerűen bávány lesz belőle. Ez nem ad értelmet az életemnek, és meg is bukik, mint az életem értelme. Ha a hírnév, mindig jön egy másik híresség. Mindig jön, aki többet, gyorsabbat úszik. Mindig jön egy panda, amelyik majd kiszorít a híradóból. Amikor már nem leszek olyan érdekes, mint az a panda. És már, tehát értitek, fölmegy a hírnév, de amikor fölment a hírneved, akkor ott van az az óriási nyomás, hogy meg is kell tartanod. És ez az esetek nagy többségében nem sikerül egyébként. És lezuhan. Vagyon. Ugye mindig ezzel kapcsolatban Rockefellert szoktam idézni, 19. században a világ leggazdagabb emberek, ugye a klasszikus kérdése, hogy mennyi az elég, ugye azt válaszolta, hogy mindig egy dollárral több. Az az elég. De mindig csak egy dollárral több. Tehát nem kell sokkal, csak mindig egyel. Ugye a Prédikátor könyve ezt úgy fogalmazza meg ezt az igazságot, hogy a Bibliát is végre idézzem, hogy a szem nem győz eleget nézni, a fül nem győz eleget hallani. Ugye ez gyakorlatilag miről szól? Az érzékeink ilyen beteljesületlenségéről. Hogy ugye sose elég. Mindig kell több. A teljesítmény. Idővel biztos hanyatlik. Mindenki megöregszik. Bármilyen gyors voltál, erős voltál, meg fogunk öregedni. és meg fogunk halni. És nem lesz teljesítmény. A gyermekek normális esetben kidöpülnek, vagy ha maradnak, akkor egy rendkívül egészségtelen társfüggés jön létre. Tehát ez a kettő szokott lenni ebből az egész projektből. Vagy ez, vagy az. Mind a kettő szomorú. De most csak azért akartam előhozni, hogy nem ad végső értelmet az életnek. Mert beszélünk róla, hogy ezek alcéloknak jók, de vannak nagyobb célok, amiket érdemes látni mellette. És egyébként Biblia, az egyik kedvenc könyvem, nem véletlenül, a Prédikátor könyve, nem tudom, hogy ezt hányan ismeritek, olvassátok, most megint kérek egy ilyen készfelmény, és hogy tudja, hogy nagyjából, ki az, aki nagyjából tudja, hogy a Prédikátor könyvében mi van. Jó, egyébként jobb, mint gondoltam. Tehát ez kellemes csalódás. De szeretnék most a Prédikátor könyvéről beszélni egy kicsit. Nagyon eldugott kiskönyv ez a... És a legfilozófikusabb, ezért számomra nagyon vonzó. Ugye ez az a könyv, ami így azzal kezdődik, hogy igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Ugye magyarul minden értelmetlen. Tehát ezt ha én fordítanám, akkor így fordítanám, hogy lehessen érteni is. Hát minden értelmetlen, minden hiába való. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, a föld meg ott marad örökké alattuk. Föl kell a nap, lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból föl kell, ugye körforgás, legidegesítő. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a széljárása, és visszatér oda, honnan elindult, magyarul nincs semmi értelme. Akkor minek indult el, ha ugyanoda megy vissza, ugye adódik a kérdés. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg. Pedig ugyanoda folynak a folyók. Hát mi ennek az értelme? Hát ha minden oda folyik, akkor meg kéne telnie. De nem telik meg, pedig minden oda folyik. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, a fül nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen. Meg volt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra se, és ránk se fognak emlékezni, amikor majd mi elmúltak leszünk. De ami azután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. Tehát ez, amit egy ilyen lárpultársulatnak a bevezetője, csak a Bibliában van. Ugye így kezdődik ez a könyv, olyan 3-4 viszonylag hamar elolvastam, a 3-4-5 évem telt el az, hogy mi a fenét keres itt ez a könyv egyáltalán Bibliába, értek? Én megtértem végre, azt hittem, hogy na most már lesz értelme az életemnek, ugye megtértem, Istennel vagyok, halleluja, örök életem van, minden. És akkor kinyitom az Ószövetséget, ez meg itt jön nekem ilyen minden értelme, hát ez miről beszél? Hát miről beszél ez? Hát valamilyen értem a világunkról, tehát ez egy kőkemény realista könyv, ezért szeretnék is beszélni róla egy kicsit, mert markánsan ide tartozik csak azért. Ugye ez a kiinduló főtétele, hogy minden értelmetlen. És nagyon fontos, hogy a helyes értelmezés, ezért is javaslom, hogy olvassátok végig ezt a könyvet, hogy rágjátok végig ezt a könyvet. Van modern fordítás is, hát az jobban érthető, de ezzel is érdemes próbálkozni. Hogy a Prédikátor könyve tipikusan igaz, bár ez egyébként sok könyvére igaz a Bibliának, hogy az egy egybefüggő gondolatmenet. Tehát ez a kiinduló tétele. Van egy gondolatmenet, és maga a Prédikátor könyve is elérkezik valahová, ami már egyébként sokkal kevésbé kiábrándító, hogy így mondjam, egy pozitív dologra érkezik a végén. Tehát értitek, hogy itt most egy gondolatmenetről van szó, már csak ezért sem érdemes a Bibliából kiemelni, így kiragadni igeverseket, mert ezt is így ki lehetne ragadni. Na, hát a Biblia is azt mondja, hogy minden értelmetlen. De nem ezt tanítja a Biblia. Ez itt most egy kiinduló tétel. Tehát egybefüggő gondolatmenet, és a gondolatmenetnek az eleje, a kiindulása az, hogy minden értelmetlen. A másik, hogy a prédikátor tisztázza a vizsgálódásának a módszerét. Tehát itt lehet látni, hogy azt mondja, hogy na, nézzük meg, hogy mi történik itt a Földön, és van egy nagyon fontos kifejezés, ami 29-szer fordul elő a Prédikátor könyvében, ugye 12 fejezetre van osztva, és 29-szer egy kulcs kifejezés, és ez a nap alatt. Hogy, hogy nézzük meg, hogy mi van, ki van a nap fölött az Úr. Gyakorlatilag a Prédikátor azt mondja, hogy most hagyjuk egy kicsit Istent. Egyszerűen csak nézzük meg tapasztalati szinten, hogy mit tapasztalunk a világunkba. És vegyétek észre, hogy ha így nézzünk el, akkor a Prédikátornak tökéletesen igaza van. Mert tényleg azt tapasztaljuk, hogy körforgást, az évszakoknak a körforgása, mindenki meghal, a dolgok fárasztóak. Tehát ez egy kőkemény, realista könyv azért, mert az életben igenis ezt tapasztaljuk. Hogy ilyen az élet. Hogyha most egy kicsit nem vesztük figyelembe azt, amit Isten hozzá tudna rakni, csak megvizsgáljuk azt, hogy a világunk az hogyan működik. És a világunk Isten nélkül értelmetlen. És erről szól a Prédikátor könyve. Az élet milyen területeivel bizonyítja a Prédikátor. Most ezeket a részeket hagy ne olvassam fel, hanem olvassátok el, és akkor látni fogjátok, hogy tehát most becsszóra elmondom, de le lehet ellenőrizni a Szentírásban. Gyakorlatilag a Prédikátornak a módszer az, hogy kimondja ezt a főtételt, hogy minden értelmetlen, és utána az élet területeit végigveszi. Ilyeneket, hogy az érzéki öröm kergetése. Ugye írja a Prédikátor, hogy ó, mindent megadtam magamnak. Volt mindenféle örömöm. És utána levonja a következtetés, hogy de ez se adott értelmet az életemnek. Utána előjönnek, hogy volt jó sok nője, sok szép nője volt. De az sem adott értelmet az életének. Akkor nagy alkotó munkáról beszél, hogy mi mindent csinált, meg építetett Jeruzsálembe. Egy óriási építőmérnökről van itt szó. Aki hatalmas dolgokat vitt véghez. És azt a következtetést vonja le, hogy ennek így nem volt értelme. A vagyonára is ugyanezt mondja. Furcsa mód a tudásra is. Ez egy kicsit paradox, mert a Prédikátor könyve is egy bölcsesség, de közben még magára a tudása is azt mondja, hogy ez önmagában még a tudás bölcsesség adni az ember életének. Még a vallásosság is lehet hiába való és értelmetlen, erre is vannak szakaszok a Prédikátor könyvébe. És mindig, amikor fel akarja tenni az ide a pontot, ezt is háromszor, négyszer így előhozza a Prédikátor könyvébe, akkor mindig előhozza a halált. Hogy jó, csinálhatunk itt ezt, azt gyűjthetünk ezt, azt elérhetek ezt, azt, stb. De jön a halál, és kvázi ugye mindent értelmetlenné tesz. És a Prédikátor a legvégén, tehát hogyha a legvégét elolvassátok, hogy tulajdonképpen mi a konklúzió, akkor ugye azt a konklúziót vonja le, hogy féld Istent, és a parancsolatait. Amire én azt tudom, hogy ez az Ószövetség legjobb válasza, amit abban a korban, az Ószövetségben, a Törvényszövetségben adni lehetett. De ne felejtsétek el, hogy mi az új szövetségben élünk. És nem ebben az óban. És én most nem csak ezt a választ akarom nektek mondani, hogy féljétek Istent és tartsátok meg parancsolatait, mert akkor megmaradnánk egy ószövetségi szinten. Mi már az új szövetségben élünk, mi már Krisztusban vagyunk, mi már új teremtés vagyunk, mi már fiak vagyunk, bennünk a Szentlélek él. Bennünket az Isten helyreállított Krisztusba. Mi már élhetünk pozitív célokért. Már nem csak az Isten félelem, az Isten iránti szeretet, már nem csak morális, erkölcsi törvények, vagy vallásos jellegű törvények betartásáról szól az élet, hanem sokkal többre hív bennünket az Isten. Az, hogy Krisztusban helyre akarja állítani azt, amire eredetileg teremtve lettünk, azoknak a céloknak élheted az életedet, amikre eredetileg Isten téged teremtett. És a Prédikátor könyvének, ha végigolvassátok, egy nagyon fontos funkciója van. Nem az a szerepe és funkciója, hogy megadja a tökéletes választ, hanem pont az a funkciója, hogy kiábrándítson.
hogy kiábrándítson a világnak a válaszából. Hogy kiábrándítson téged abból, hogy te felteszed valamire az életedet, vagyon, siker, nők, tudás, bármire. És a prédikátor ki akar ebből ábrándítani, de értitek, azért akar kiábrándítani bennünket, hogy helyet csináljon valami jónak, valami igazán jónak, valami igazán isteninek az életünkbe. Tehát nem azt akarja, hogy mi ábránduljunk ki, és ott maradjunk depressziósan és üresen, hanem az, hogy amíg ezekbe szerelmesek vagyunk, amíg azt hiszem, hogy ez ad értelmet az életemnek, addig egyszerűen nincs a szívembe, a lelkembe kapacitás arra, hogy egyszer rezonáljak arra, amire az Isten tényleg hív, és ami tényleg értelmet tudna adni az életemnek. A Prédikátor könyve, hogyha végigolvassátok, az ugyanolyan könyv, mint bármi más az Ószövetség, hogy egyszer megváltóért kiállt az egész könyv. Tehát így végigolvassátok, és így elolvasod, és van ez a viszonylag pozitív válasz a végén, ugye, hogy féld Isten, tartsd meg a parancsolatait, de még ezután is az ember azt érzi, hogy jó, de csak ennyi. Hogy nincs ennél több. És most nem úgy értem, hogy Isten nélkül több, értitek? Hanem, hogy Istennel együtt nincs ennél több. Csak annyi, hogy megtartok törvényeket. És az Új Szövetség az, hogy van több, ugye a hegyi beszéd is azért emeli a tétet. Hogy van több. Az egész Új Szövetség arról szól, hogy van több az Istennel együtt. A Prédikátor persze a könyve arra koncentrál, hogy mi nem ad az emberi életnek értelmet. Az előadásokban, amiket majd elmondok, azokban arra fogunk koncentrálni, hogy mi ad az emberi életnek értelmet. Egy másik jellegzetességére is felhívnám a figyelmet ennek a küzdelemnek, az élet értelméért folyó küzdelemnek. Az, hogy óhatatlanul is belecsúszik az ember, és itt már ezt egy 20 perces direkt beletettem a mondatba, hogy hogyan próbálunk meg értelmet adni az életünknek mi magunk. És ez egy nagyon fontos utolsó két szó. Amikor ezt felvetettem, hogy mi magunk. Albert Camus-nek, francia író, valamennyire filozófusnak van egy Sisyphos mítosz a című könyve, viszonylag rövid írása. Ugye az egzisztencialista filozófiának egy nagy műve, 20. században járunk. És ugye a Sisyphos mítosza, nem tudom, hogy mennyire rémlik, ugye ő egy mitológiai hős, Sisyphos. Az előtörténetet nem is ismerem, és ezért nem is mondom el, mert ugye a végét ismerjük, vagy az a poénja az egésznek, hogy ugye ő az a figura, akit az Istenek arra ítélnek, hogy egy követ fölhengerítsen a hegytetőre, és utána az értelem szerint legurul, és kezdheti előről. És ugye Albert Camus, hogyha elolvassátok ezt a rövid írást, akkor ugye azt mondja tulajdonképpen, most zanzásítva elmondom a lényegét, hogy figyeljetek, az életnek nincs értelme. Nincs objektív értelme az életnek. Ez az egzisztencializmus üzenete ennek a filozófiának. De ti adjatok neki értelmet. De értitek, hogy tehát ennyi a logika, tehát bevallja, hogy nincs objektív értelme, neki áll bennünket biztatni arra, hogy hát és épp ezért adjunk neki értelmet. No, de értitek, ez egy következetlen válasz. Tehát egyébként ez filozófiailag is következetlen. Mert ha nincs értelme az életnek, akkor a John Walker. Az egy valós válasz. Úgy értem, hogy következetes a válasz. Ha nincs értelme, akkor éljünk, ígyunk, együnk, úgyis meghalunk. Tudjátok, abcsában is van ez idézve. Az egy következetes válasz. Értedik, abban mi a következetes, hogy nincs értelme, de próbálj meg neki adni. Jó, de hát akkor sosem fogok tudni adni neki, érted? Mert nincsen objektív értelme. Hát most mondtad, akkor miért buzdítasz engem erre? Ugye a jó hírem az örömhír az az, hogy Camusnek nincs igaza. Érted? Nincs igaza. Csak azért vettem ezt föl, Lehet, hogy az emberek Camus-t, meg az egzisztencialista filozófusokat, Sartre-t, vagy nem tudom én kiket, Heidegger nem olvasnak. Ez szinte biztos. De az, hogy ez mennyire általános ez a hozzáállás, az viszont az teljesen mindenki. Hát nincs értelme, de azért valahogy próbálok értelmet adni az életemnek. A keresztény örömhír az az, hogy ezt ne vegyük be. Hogy van objektív értelme az életnek. Van értelme. Nem hiába való, hogy itt vagyunk. Lehet értelme az életünknek. Most még pár keresztény ilyen rossz szemlélete, tévedése hadd térjek ki, mert ugye a legtöbbünk ugye rendszeresen jár gyülekezetbe, hallgat tanításokat, és ugye nekem most fogalmam, nem beszélgettem veletek egyébként, feltételezés, de azt gyanítom, hogy sok minden furcsa dolog akár szószékről is elhangzik. Szerintem az egyik ilyen problémás terület ezzel kapcsolatban, hogy mintha a kereszténységbe így lenne egy ilyen félelem így a céloktól. Tehát hogyha egy olyan ember vagy, aki ilyen céltudatos, aki így kitűz célokat maga elé, akkor hogy hajlamosak egyesek, nem mindenki, de hajlamosak, tudod így, ó, hát nem oda Buda, hát most akkor, hát nehogy, tehát hogy de Isten tűzte ki neked azokat a célokat? Hát hogy merészelsz te egyáltalán célokat kitűzni önmagadnak? Hát ki vagy te? És az egész rendszer egy kicsit olyanban nyom, hogy nehogy már legyenek céljaid az életbe. Mert az olyan világi dolog, ugye a világban van ez, hogy kitűz valaki valamilyen célt, nem tudom én, olimpiai bajnok akar lenni, és megy, mint vagy nyomja, mint süket a csengőt. És akkor ebből ugye a kereszténység így levonja a rossz következtetés, de levonja, hogy jó, tehát akkor megoldás az, hogy ne legyenek céljaink. És akkor, hogyha kitűzöl már valamit magad elé, akkor szégyeld magad, mert akkor te a világiasság útjára léptél. Azt szeretném, hogy ezt felejtsük el. Tehát lehetnek céljaitok, lehetnek céljaink, amit az ember kitűz. Nem ott van a kereszténység meg a nem keresztény közötti különbség, hogy a nem kereszténynek vannak céljai, de bezzeg mi már eljutottunk odáig, hogy nekünk nincsenek. Tehát nem ez a kereszténység. Egy következő, egy másik keresztény félreértés, amikor azt hisszük, hogy ugye hát a keresztény élete ugye mitől nyeri értelmet ugye egy jó kereszténynek az élete, hogyha másokat üdvösségre juttat, nem? Tehát ugye olyan sok szó van a misszióról, már hogy a tanításokban, hogy ugye gyakorlatilag, ha még nem vezettél senkit Jézushoz, tegyük föl az elmúlt 5-10-20 évben, akkor érezd magadat rosszul, mert akkor semmi értelme nem volt az életednek. Mert csak és kizárólag, mintha annak lenne értelme, hogy mi másokat Jézus Krisztushoz vezessünk. Ezt is szeretném tagadni, vagy cáfolni ezzel az előadás sorozattal, hogy ennek is van értelme, de nem csak ennek van értelme. És Isten nem csak ezt a célt tűzi ki elénk. Ugye ehhez szorosan kapcsolódik egy következő félelem, ilyen nagyon keresztény félelem, hogy ugye hát akinek ugye értelme van a keresztények között, azok ugye a nagy misszionáriusok. Tehát az ilyen a lelki profik. A papoknak, a nagy lelkészeknek, nagy tanítóknak, nem tudom én, a nagy misszionáriusoknak, meg a Hudson Taylornak, meg nem tudom én, na nekik van értelme az életüknek. De az ilyen futottak még keresztjének, akik úgy, csak úgy a saját gyülekezetekből hogy elszolgálgatnak, meg úgy tartják a gyerekalkalmat, hát az hát annak nincs. Hát mentél volna teológiára, lettél volna lelkész, akkor lenne értelme az életednek. És egy félreértés. És az utolsó most ebbe a sorba, így a félreértések sorába, az pedig az, hogy az emberi életnek az egyetlen értelme az, ez is ugye klasszik, hogy bejussunk a mennybe. Nem? Tehát azért sokszor ez jön át a szószékről, nem? Hogy tulajdonképpen az élet értelme az, hagyjuk már magunk mögött ezt a szart, jussunk már be végre a mennyországba. És majd ott tuti lesz, és ezt valahogy itt kiszerencsétlenkedjük, meg kibírjuk, ha nem is fél lábon, de hát ülve, meg fekve, nagy nehezen az ember kibekkeli valahogy, És akkor, ha valahogy úgy sikerült megtartani a hitedet, vagy ugye tanítástól függően, vagy eleget jó cselekedtél, és amit tudom én, akkor bejutott a mennybe, akkor volt értelme az életnek. De ugye értitek, hogy ez azt a hatást kelti, hogy amúgy ez a, nem tudom én, 45, 60, 70, 92 év, amit itt eltöltöttél, az tulajdonképpen úgy semmi, vagy nincs külön, tehát hogy így nulla az egész. De ha a végén beértél a mennybe, akkor oké, akkor kipipálhatod, hogy volt értelme az életednek, ha meg nem jutottál be, akkor nyilván nem pipálhatod ki. Ez is egy beértés szerintem. Tehát itt a Földön vannak olyan célok, amikért érdemes egyszer élni, és meghalni. És egyébként ezek a célok folytatulnak tovább, olyan jellegűek. Mik a tudatos céljaid? Erről majd esetleg kis csoportba is, ha eljuttok idáig, érdemes beszélni, hogy egyáltalán most, ahogy ide jöttél, vagy ahogy az elmúlt, nem tudom, ilyen 3 hónapban élted, vagy fél évben az életedet, hogyha most egy kicsit úgy megállsz, mert az ilyen csendes hetek mindig erre van, kicsit úgy megállsz, és akkor megnézed, hogy most tulajdonképpen nekem vajon mi volt a célom az elmúlt 3-6 hónapban, érdemes feltenni ezt a kérdést, ha esetleg még nem tettük volna. Vagy egy ilyen változata ennek a kérdésnek, hogyha kívülről ránéz valaki az életedre, akkor vajon számára milyen célról tanúskodik az életed? Nem tudom, hogy érthető a kérdés. Tehát, hogyha egy kívülről ránéznek, és úgy tegyük föl, hogy ismerik az életedet, így 0-24-ben így látják, akkor vajon egy kívülálló mit szűr le? Hogy ennek a férfinak vagy nőnek tulajdonképpen mi lehet a legfőbb célja? Vagy mi a célja? Miről tanúskodik vajon az élete? Csak úgy megpendítem, hogy van a bűnnek a fogalma, a súlyos fogalom a Bibliában. Ugye az egyik görög szó, amit ugye bűnnek fordítunk, az a hamartia, ami ugye szó szerint azt jelenti, görögül, hogy céltévesztés. Tehát tulajdonképpen az egész kérdést is bele lehet ebbe is ágyazni, és csak megpendítettem, hogy tulajdonképpen Isten, amit szeretne, tehát ugye ez a bűn, Isten nem szeretné, hogy bűnözzünk. Jó, de ez mit jelent? Tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten nem szeretné, hogy mi hiába való célokért éljünk. Értitek? Tehát ő jót akar nekünk. Tehát ez nem egy ilyen, na, Isten hasára csapott, kitalált 82 dolgot, ami rossz és tilos, és azt nem szabad csinálni. Hanem arról van szó, hogy az Isten pontosan tudja, hogy minek van értelme. Mert ő teremtette ezt az egész rendszert, az egész világot is, benne minket is. Pontosan tudja, hogy mi az a cél, aminek van értelme, és pontosan tudja, hogy mi az a cél, ami pedig semmi értelme és hiába való. És tulajdonképpen ettől akar bennünket megóvni. Milyen jellegű célokat szoktunk választani magunknak? Most lehet, hogy én rossz vagyok, vagy rossz indulatú, de nekem a tapasztalatom, amikor beszélgetek keresztényekkel, tulajdonképpen a célválasztás nem nagyon különbözünk a nem keresztényektől. Tehát, hogyha vannak is céljai valakinek, akkor most ilyen példákat mondok, szerintem nagyon tipikus példák, amikor az a célom, hogy elvégezzem, befejezzem ezt az iskolát, ezt az egyetemet. Vagy az a célom, hogy most már végre legyen párkapcsolatom. Vagy az a célom, hogy lefogyjak. Vagy az a célom, hogy kigyúrom magamat. Vagy az a célom, hogy na végre most már keresek egy munkahelyet, vagy egy jobb munkahelyet. Tehát körülbelül ezen a szinten azt akarom mondani, hogy ezen a szinten fogalmazódnak meg célok. És nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ez az 5 példa, amit mondtam, ebben megint semmi rossz nincsen. Szerintem még talán abban sincs, hogyha valaki szeretné magát kigyúrni. Tehát én azt sem mondanám eredendően bűnösnek. De értitek, hogy ez alcélnak jó. De milyen cél alá sorolódik ez be? Itt ez a nagy kérdés. Tehát az, amit szeretnék elérni ezekben az előadásokban, az az, hogy az ezen a szinten megfogalmazott célok, most jobb munkahelyet szeretnék, bepasizom, lefogyok, tanulok valamit, stb. Ez bekerüljön egy nagy perspektívába. És értitek, hogy az értelmet az a nagy perspektíva fogja megadni. Mert amikor csak és kizárólag ilyen célokat tűzünk ki magunk elé, függetlenül attól, hogy ezek nem rossz célok, soha nem fogják megadni azt az érzés, azt a feelinget, hogy nekem van értelme az életemnek. Mert ami megadja ezt, hogy van értelme az életemnek, az az, hogy mi az a nagyobb perspektíva, aminek lehet, hogy ez a része. Mert lehet, hogy tényleg az az élet feladatom, hogy végezzem már végre el azt az iskolát. Csak itt az a nagy kérdés, hogy miért? Hogy miért? Hogy mibe illeszkedik ez bele, hogy én elvégezzem azt az iskolát? És ha azt meglátom, akkor fogom látni azt, hogy nekem van értelme az életemnek. Nem tudom, remélem, hogy ezt most próbáltam érthetően elmagyarázni. Hogy mindig a nagyobb perspektívába helyezéstől kap értelmet, és ez még azokra a célokra is igaz, amikkel amúgy semmi baj nincsen. Tehát értitek, ezek nem rossz célok, nem arról van szó, hogy ezeket a célokat feltétlenül le kell cserélni. Hanem arról, hogy belehelyezed ezt egy nagyobb perspektívába. Az Isten ezekkel az előadásokkal elsősorban azt akarja majd elérni nálunk, nálatok, hogy valamint feltétlenül változtassatok. Lehet, hogy ilyen is, ilyenre is indítást érzel majd. De amit biztos, hogy szeretne elvégezni, az az, hogy máshogy láss. Hogy túlláss a láthatókon. Hogy más értelmezési keretbe helyezd, lehet, hogy tök ugyanazt, mint amit csinálsz. Mert lehet, hogy édesanyja vagy, neveled a gyermekeidet, és az ember ebbe beleúl, meg belefárad, meg mi, ugye körforgás. Hát az aztán könnyű, akár édesanyaként is megtapasztal a körforgás. És az embernek, mi ennek az értelme? Ha nagyobb a perspektíva, akkor van értelme. Ugyanígy a munkahelyi hajtás. Miért vagyok én ott újra és újra a munkahelyemen? Mitől kap értelmet? Mik a fő céljaid? Mik a prioritásaid? Ez az igazán érdekes kérdés. Ugye erre a kérdésnek, hogy az emberi életnek az értelme, van egy nagy klasszikus keresztény válasz, hogy mi az emberi élet értelme, ugye ez akár még hitvallásokban is szerepel, a Westminster-i hitvallásnak az első kérdés felelte például. Ugye a cél az Isten dicsősége. Nem? Tehát ez viszont biztos, hogy hallottuk szószétekről, hogy minden erről szól, az Isten dicsőségéről. Hogy ezért kell, hogy élj. Hogy az Isten dicsőséget nyerjen. És én azt mondom, hogy szerintem ez a válasz, ez igaz. Az egy másik kérdés, hogy az emberek 98%-a fogalma nincs, hogy ez alatt most mit értsünk. Szerintem itt van egyébként a fő probléma, hogy annyira ilyen, értitek, hogy annyira túl szellemélyesített a válasz, hogy egyszerűen nem ad nekünk semmit. Tehát, hogy igaz, és egyébként tényleg erre megy ki a játék, hogy az Isten megdicsőüljön, és akkor van értelme az életünknek, hogyha az megdicsőíti Istent. Tehát ez így van. Értitek, tegyünk föl még kérdéseket. Hogy jó, de mivel dicsőítem meg Istent? Tehát hagyjuk most ezt egy kicsit, hogy az Isten dicsősége. Kezdjünk tovább. Jó, de mivel dicsőítem meg az Istent? Azzal, hogyha a rendeltetésemnek megfelelően élek. Hogyha azoknak a céloknak élek, amire teremtve vagyok. Jó, de mikor élek a rendeltetésemnek megfelelően? Mikor élek én a rendeltetésemnek megfelelően? Na erre a kérdésre ad választ ez az 5 előadás, ami majd holnaptól elkezdődik. És annyit még a végén tegyek hozzá, ez már inkább egy zárójeles megjegyzés, és be is fejezem, hogy az előadások egyébként egy ívet képeznek. Tehát lehet, hogy most például azt érzed, hogy hú, ez esetleg jó, mert jó, voltak benne érdekes részek, de hát azért mondhatott is volna valamit. Tehát, hogy adjatok ennek a dolognak annyit, hogy értitek, ez most egy 6 előadásnak az első része. Ráadásul ez most a bevezető előadás volt. Tehát itt felvetettem témákat, kizártam, nem tudom én, ilyen rossz utakat, stb. De tulajdonképpen innentől kezdve az 5 előadásnak a felépítés az gyakorlatilag az lesz, hogy egy-egy célt megnézünk. Gyakorlatilag 5 isteni célt megnézünk, konkrétan. Ami értelmet ad az életünknek. Mennyi édesatyán, köszönjük a te lelked ajándékát, köszönjük a megváltást. Köszönjük, hogy a megváltás az nem csak annyiból áll, hogy meg vannak bocsátva a bűneink. Ez őrületesen fontos, mert enélkül nem állhatnánk veled kapcsolatba, de ez csak az ödömhírnek az alfája. jön egy csomó minden, ajándék, még jön a megváltással együtt, a bűnbocsánaton túl. Többek között az is, hogy te szeretnéd azt, hogy legyen értelme az életünknek, de még több, hogy szeretnéd azt, hogy ezt mi is így érezzük. Hogy úgy élhessük meg fiúk, szeretett fiaitként, leányaitként az életünket. Hogy látjuk, hogy benned van értelme. Hogy veled együtt van értelme. Kérünk azért, hogy munkálkodj a szívünkbe, munkálkodj az elménkbe, munkálkodj a teljes benső valóságunkban. Hogy adj nekünk lelki látást. Adj nekünk felszabadulást. Kérlek azért, hogy mindannyiunk szívébe, az én szívembe is ott vannak gátak, akadályok, bálványok, nevezzük bárhogy, ami megakadályozza azt, hogy igazán rád fókuszáljunk, és igazán meglássuk a te céljaidat, hogy igazán azonosuljunk a te céljaiddal, hogy ez ne egy külső kötelesség legyen, hanem beleszeressünk abba, amilyen céljaid vannak, és veled együtt ezeket betölthessük és megélhessük, és rombolj le mindent akadályt. Rombolj le mindent bennünk, ami ennek az útjába áll. A te szent szellemed hatalmával, erejével kérünk, hogy legyél közöttünk. És te bennünk élsz, hogy hisszük, hogy mi a te szent lelkednek a templomai vagyunk. Hogy bennünk élsz, bennünk laksz, otthon vagy nálunk. És vezetni akarsz. És meg akarsz bennünket újítani, lelkesíteni akarsz. Vagy meg akarsz erősíteni bennünket a jóban. Vagy azt mondod, hogy lásd újra meg azt, hogy én mit akarok. Mit akarok igazán? Mik az én céljaim? És lásd meg azt, hogy az életed hogyan illeszkedik ebbe. Hogy beleilleszkedik. Csak szeretnénk ezt meglátni. És persze szeretnénk azt is, hogyha esetleg valami hiába valóság van az életünkben, akkor azt vedd ki az életünkből. Kérünk, hogy áld meg most a kis csoportjainkat is, a beszélgetésünket, áld meg az éjszakánkat jó pihenéssel, és kérünk arra is, hogy áld meg a következő előadásokat, kis csoportokat, a szabadidőt, azt, hogy jól érezzük magunkat, a beszélgetéseket, a sétákat, a medencézést, hogy vigyázz ránk, és köszönjük azt, hogy a te kegyelmedben, a te szeretetedben vagyunk elrejtve. Amen.